meg, hogy én vagyok az Isten. Kedves adventi gyülekezet, nagyon örülök neki, hogy megint itt lehetek. Néhányan talán emlékeznek rá, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor a teológián végzős hallgató voltam, akkor az utolsó legációmat húsvétkor itt tölthettem, mielőtt szolgálatba álltam a Dunaszent Benedeki gyülekezetben, ahol hazaérkeztem, és ahol azóta is élek a családommal, többek között a nagymamámmal. És a nagymamámmal minden reggel megiszunk egy kávét, és utána, amikor én egy kicsit visszavonulok, akkor be szoktam kapcsolni neki a tévét, és mostanság jobban szereti nézni ezeket a beszélgetős műsorokat. És most, mióta elkezdődött az advent, folyamatosan, hogy bemegyek hozzá, hogy vigyek valamit, vagy váltsunk pár szót, folyamatosan hallom, hogy az a téma minden nap, hogy hogyan lehet ezt az adventet és a karácsonyra készülődést jól csinálni. Hogyan lehet nem megőrülni vele, hogyan lehet nem befeszülni, hogyan lehet nem görcsbe rándulni, hogyan lehet nem egymás agyára menni, hogyan lehet nem összeveszni, hogyan lehet jól ünnepelni. Hát tudjuk nagyon jól, hogy ezek nem keresztény műsor szolgáltatók, akiknek általában szoktuk nézni a műsor szórásait, de emberek, és egy olyan vágyuk van, ami mindannyiunkban megvan, és úgy tűnik, hogy ez a vágy most már annyira feszítő, hogy egy kereskedelmi csatornán, ahol minden délelőtt van ez a beszélgetős műsor, és ahol minden délelőtt több embert is meghívnak, azaz többször is ugyanezt a kérdést feltesszik a vendégeknek. Ebből látszik, hogy mennyire feszítő vágya az embernek, hogy jól ünnepeljen, mennyire feszítő vágya az embernek az, hogy arról szóljon a karácsony, amiről szólnia kellene, és arról szóljon az advent, amiről szólnia kellene. Elfelejtettük, hogy ilyennek kellene lenni, hogy kellene csinálnunk, de azt nem felejtettük el, hogy ha jól csinálnánk, akkor az jó lenne nekünk. Ez nagyon érződik ezekből a műsorokból. Most már nem csak bemegyek, és akkor félfüllel hallgatom, hanem most már az elmúlt napokban tudatosan végig is hallgattam a kérdéseket, meg a válaszokat, mert nagyon érdekelt, hogy mit gondolnak erről az emberek, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, és egyébként nagyon jó válaszokat mondtak, tehát úgy tűnik, hogy fejben mindenkinek megvan egyébként, hogy hogyan kéne az adventben élni, meg hogy hogyan kellene a karácsonyt ünnepelni. Nagyon jó ötletek voltak, nagyon jól látták a problémát ezek az emberek, és érződött is, hogy sokat gondolkodtak rajta, és sokat foglalkoztatta őket ez a kérdés. Advent, meg karácsony. Hangosság van, zűrzavar van, sok-sok fény van. Ugye a templomokban a gyertya szokta a fényt jelezni, az adventi fényt. Nem is tudom, hogyha van egy gyufánk, akkor esetleg meg is juthatnánk az adventi koszorúnak 2 gyertyát. Nagyon szeretjük a gyertyafényét, mert nagyon lágy, nagyon meleg fény, és önmagát megemésztve ég ez a gyertya, és nagyon-nagyon sok mindent kifejez. De ugye az utcákon, meg ott vannak a fűzérek, meg ezek a vibráló fények, nagyon-nagyon világos. Igaz, hogy nagy sötétség van decemberben, de nagyon-nagyon világossá teszi a városokat, az utcákat, a falvakat, tehát a sok-sok fény, amit ilyenkor fel tudunk szerelni, szinte el is vakít bennünket. Szóval van egyfajta adventünk, van egyfajta karácsonyra készülésünk, de úgy tűnik, hogy ezzel nem elégedett a keresztény világ sem, és a nem keresztény világ sem elégedett egyébként az adventtel, meg a karácsonyra készüléssel, még hogyha vannak is különbségek egyébként. Nekem néhány évvel ezelőtt egy adventben nagyon sokat jelentett ez az ige, amit a Zsoltárok könyvéből olvastam fel. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az egyik vendég ebben a műsorban azt mondta, hogy azt is szoktak csinálni, hogy adventi időre összeállít egy CD-t, ilyen lassúbb, hangulatosabb karácsonyi zenéből, és bárhova megy az autóban, azt hallgatja, mert ez lelassítja őt egy jobb ritmusra. És akkor sokan ott helyeseltek, és egyébként először én is azt gondoltam, hogy tényleg ez is egy segítség lehet, hogy olyan ritmusú énekeket, zenéket hallgatunk, amik egy kicsit visszafognak bennünket, visszahúznak bennünket. Tehát ez igen, még majdnem minden esetben még radikálisabban fogalmaz, és azt mondja, csendesedjetek el. Nagyon-nagyon nehéz ez. És azt most úgy is mondom, hogy ugye a lelkészekről köztudomású, és azt hiszem azért is, mert tényleg így is mondja, nagyon sokat beszélnek. Állandóan beszélünk, és azt hiszem, hogy nagyon nehéz. Lehet, hogy lelkészeknek még nehezebb, nem tudom, csendben lenni, de azt tapasztalom, hogy általában nagyon nehéz csendben lenni. És az egyháznak is nagyon nehéz csendben lenni. És az egyház történelem is erről szól, hogy nagyon nehéz csendben lenni, nagyon zajos, nagyon-nagyon dübörgő az egyház történetünk is. És ezért arra szeretnének most kérni benneteket, hogy ne a világra gondoljunk, és nem utogassunk, hogy persze, mert a kereskedők, meg persze, mert a politika, meg persze, hanem most gondoljunk egy kicsit magunkra, az egyházunkra is, az egyház történelmünkre is, hogy kezdetben ugye az egyház hosszú évszázadokon keresztül harcot vívott, hogy megszerezze a társadalomban a helyét, hogy gyökeret verhessen, hogy legyen tekintélye, legyen hatalma, legyen ráhatása az emberek életére, és hát persze, hogy legyen pénze. Ez is nagyon fontos volt mindig, hogy legyen gazdagság, legyen vagyon, legyen hatalom. Ez kemény vitákban és háborúkban szerezte meg az egyház, semmi esetre sem csendes és néma küzdelemben, hogy így mondjam, és sajnos mire ezt meg tudta szerezni az egyház, addigra viszont elveszítette azt a képességét, hogy azt mondja egy bénának, amit a tanítványok mondtak, a názáreti Jézus nevében, neked mondom, kelj fel és járj. Sok mindent megszerzett az egyház, és közben lehet, hogy a legdrágábbat veszítette el, mert nem tudott csendben lenni. És hát megint jöjjünk még egy kicsit közelebb önmagunkhoz, mert ugye az egyház kezdetét az szívesen ráhagyjuk a római katolikus egyházra, hogy hát az ő bűneik, ugye a keresztes háború, meg sok minden, az a római katolikus egyházat életi. Hát a reformáció sem volt egy nagyon csendes időszak. Sok-sok vita volt, keményen vitáztak a nagy elődeink. Marburgban tanulhattam, ahol rendeztek egy nagy vitát, egy nagy teológiai vitát, és a kornak a nagy reformátorai mind ott voltak, és vannak ilyen korabeli leírások, és hát bizony néha közéjük kellett ugrani, szét kellett őket választani, mert annyira heves vitákat folytattak, hogy félő volt, hogy aztán ott így vér is fog majd folyni egyszer csak. És hát azt is tudjuk a reformáció idejéből, hogy ment az ellenreformáció, ment az inkvizíció, mentek a kisebbségben lévőknek a nagy presszúrázása, nyomása. Szóval nem voltak csöndes időszakok az egyházban. Nagyon sok időszak arról szólt, hogy hangos volt az egyház, hogy zajos volt az egyház, hogy elfelejtettük, és ez a nagy tapasztalat egy kicsit, hogy elfelejtette az egyház, elfelejtettük mi keresztény emberek, hogy hogyan kell csendben maradni, és hogy csendben kell maradni, hogy megtudjuk, hogy kicsoda is az Isten. És hát azt is meg kell vallanom, most már ugye egy ideje eljöttem a teológiáról, és már Viki is eljött egy ide a teológiáról, de a teológus lét sem volt olyan nagyon békés, csöndes lét, hogy ugye oda azért mentünk, hogy megismerjük az Istent, megismerjük a Szentírást, megismerjük az egyházat, és sokat hallottunk erről, sokat olvastunk ezekről, sokat beszélgettünk ezekről, és hát voltak hasonszőrűek, akik hasonlóan gondolkodtak, meg voltak olyanok, akik meg máshogy gondolkodtak, és hát bizony elég sokszor meg tudott hidegülni a keresztény szeretet, és lehet, hogy ugyan nem ordítottunk egymással, mert az tényleg nem lett volna illő, de azért, amikor visszahúzottunk a magunk is köreibe, akkor ott aztán ment a nagy sutyorgás, hogy na hát, így gondolja, úgy gondolja, tévúton jár, milyen gáz, hogy itt tart, mennyire nehéz volt csendben lenni, a másikat meghallgatni, és nem az asztalra csapni, és azt mondani, hogy nincs igazad, hanem nekem van igazam. Talán ha nem is jártunk teológiára, de ezt a tapasztalatunkat a saját életünkből is ismerjük, hogy mennyire nehéz sokszor csendben maradni. Elfelejtettük pedig Isten és Jézus Krisztus, aki közénk jött, nagyon csendben munkálkodott. Talán emlékszünk arra a történetre, amikor Isten megmutatta magát Illésnek, és jött a tűz, meg jött a vihar, meg jött a szél, meg jött a nagy földrengés, és nem volt Isten ezekben a nagyon hangos jelenségekben, hanem halk és szelíd hangon szólalt meg. És Jézus Krisztus is nagyon halkan és csendben munkálkodott. Emlékszünk annak az asszonynak a történetére, aki hosszú ideje vérfolyásos volt, és nem volt gyógyír a számára, és oda ment Jézus közelébe, és megérintette, és nem hangzik el szó, nincs beszéd, hanem Jézusból erő áramlik ki, és meggyógyul az az asszony. Az az asszony a hitével, a bizalmával, az érintésével képes volt az Isten erőit beengedni a saját életébe. Nem beszélt, nem hangoskodott, nem lögdösődött, nem tülekedett, nem mérgelődött ott az emberekkel, hogy hagyd nehessen közelebb. Ugye ez egy nagy tülekedés, egy nagy népesség között volt Jézus, amikor ez az asszony oda ment hozzá. És nincsenek szavak, mert nem kellenek. Oda megy a hitével, bizalmával, megérinti ezt az asszonyt, és Jézusból erő áramlik ki, és ez az erő, ez ma is rendelkezésre áll. És azt mondja az Isten, emlékezzetek vissza, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. És most Jónás imádságát olvastam föl, biztosan jól ismerjük ezt a történetet, ugye Jónást az Isten elküldi, el akarja küldeni Ninivébe, de hát ő nem annyira szívesen menne oda, hogy így mondjam, és ellenkező irányba indul el, és aztán a hajón, amin éppen így igyekszik ki is lisszolni, az Úristen ható köréből egy vihar éri őket, és akkor Jónás felismeri, hogy ez azért éri ezt a hajót, mert ő engedetlen volt, és akkor ugye dobják a tengerbe, és akkor bedobják a tengerbe, és az Isten odaküld egy nagy halat, és az a nagy hal lenyelte Jónás. És így imádkozik. Körülvettek engem a vizek, a lelkemig. Mély ár kerített be engem, hínár szövődött a fejemre, a hegyek alapjáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Nagyon nyomasztóak ezek a gondolatok. Nagyon-nagyon nyomasztóak, és sokszor éppen azért nem maradunk csendben, mert nyomasztó gondolatok törnek ránk. Talán ismerjük ezt. Gyorsan bekapcsoljuk a rádiót, gyorsan bekapcsoljuk a tévét, vagy gyorsan felhívunk valakit, mert ha egy picit csendben vagyunk, akkor gyakran nyomasztó gondolatok törnek ránk, mint ahogy Jónásra, ott a hal gyomrában, és lehet, hogy neki azért kellett a hal gyomrába kerülnie, mert különben nem maradt volna csendben, és különben nem nézett volna szembe mindazzal, ami vele történik. Néha ilyen helyzetekbe kényszerít bele bennünket az Isten, de csak is azért, hogy valami jót hozzunk ki belőle. Jónás ott ebben a halnak a gyomrában szembenéz mindazzal, ami vele történt, és nagyon jól tudja, hogy miért történt ez vele. Igazából már a hajón is rájött arra, hogy mit tett, hogy kicsoda is ő, hogy ő egy próféta, az Isten akaratát hirdeti, és hogy prófétaságát megtagadva ment el erre a hajóra, elgondolkodott az életén, és ott ebben a nagyon is nyomasztó helyzetben. Nagyon nyomasztó lehetett ott. Ebben a nagyon nyomasztó helyzetben mégis meg tudta érezni azt, hogy az Isten meghallgatta az imádságát. És aztán megtapasztalta, hogy kiemelte az Isten ezekből a nagyon is nyomasztó körülményekből, és hálával szól már ugye az imádság, ahogy folytatódik, egyre emelkedettebb hangvételű, mert ahogy felismeri Jónás, hogy bár ott maga van, de az Isten vele van, az Isten meghallgatja, és az Isten kiemeli, ezzel az ívvel az imádságának az érzülete is emelkedik. Az Úré a szabadítás, eljött ideig Jónás. Jónás ebben a nagyon nyomasztó csendben, ebben találta meg a kérdéseire a választ. Ebben ismerte fel magát, ebben jött rá az életének a kulcsaira, vagy találta meg az életének a kulcsait. És ezért hív bennünket az Úr újra és újra arra, hogy csendesedjetek el. Kicsit gondolkodjunk az életünkről, meg önmagunkról. Hogyha most kérdeznénk, beszélgetnénk, és tudom is, hogy erre majd lesz lehetőség, és márom is már, mi az, amit mi az életünkről elmondanánk? Mi jön neki először a szánkon? Panasz-e, vagy hála? Vagy mi az, amit elmondanánk magunkról? Ugye ez nagyon nehéz kérdés, amikor két idegen ember találkozik, mit kezd el magáról mondani? A legtöbben a munkánkról kezdünk el egyébként beszélni, mert ugye az életünk nagy része, a legnagyobb része a munkával telik, és azonosulunk jó esetben a munkánkkal, és a legtöbben arról kezdünk el beszélni, hogy lelkész vagyok, hogy asztalos vagyok, hogy tanárnő vagyok, hogy az önkormányzatnál dolgozom, elkezdünk beszélni a munkánkról. Aztán elkezdünk beszélni persze a családunkról, mert a család is egy nagyon-nagyon fontos eleme az életünknek, a családi állapotunkról. Elkezdünk beszélni talán a veszteségeinkről, nagyon fontos részei az életünknek. Elkezdünk beszélni az egészségünkről, ami szintén nagyon-nagyon fontos. És hogyha persze egy kicsit jobban ismerjük egymást, ha nem ezeket a nagyon alapvető dolgokat beszéljük meg, hanem egy ideje már ismerjük egymást, akkor sok mindent megosztunk egymással. A lakás körülményeinktől kezdve, a családi viszályainkon át, az ünnepi menü, nagyon sok mindenről tudunk beszélni. Ma, ha egy hivatalba bemegyünk, akkor ugye ott pedig ilyen számok alapján vagyunk nyilvántartva. Ilyen szám, olyan szám, amolyan szám, rengeteg ilyen bennünket beazonosító számok vannak. Bevonunk egy számot, és rögtön egy csomó mindent tud rólunk. Az, aki a mi ügyünkkel foglalkozik, ott a szám alatt el van rejtve egy csomó információ rólunk. Nagyon-nagyon nehéz az életünkön gondolkodni, mert sokszor a felszínt karcolgatjuk csak. És most mondtam olyan dolgokat, amik nem a felszín, a család, az egészség, meg ezek az elemei az életünknek nyilván nem a felszín, nagyon-nagyon fontos részek. De nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy az életünkről gondolkodunk, hogy a felszínen maradunk. És ami igazán fontos, az meg ott marad alul. Kicsit ahhoz szeretném hasonlítani, mi most így a Duna mellől jöttünk, és ugye a Dunán, hogyha végig megy egy motorcsónak, akkor a gyerekek nagyon szeretik nyáron, akkor jönnek a hullámok ki a partra, és akkor beszoktak szaladni a gyerekek, és szaladnak el a hullámoktól, és ilyen nagy hullámokat tudnak ezek a motorcsónakok vetni, az egész ilyen nagyon viharossá válik, és tényleg így csapkodja a partot. De azért így miután elmúlik egy-két perc, a Duna az ismét az a hömpölygő, óriási víztömeg lesz, ami a Duna, egy nagyon nyugodt, nagyon békés, nagyon nagy víztömeg lesz. Szóval sokszor, ami a felszín mutat, az nem mutatja meg. A felszín nem mindig mutatja meg, hogy mi van ott alul, mélyen. Ha valaki a Dunát csak akkor látja, amikor ilyen motorcsónakok vannak rajta, akkor sokkal másabb dolgot lát a Dunában, mint amilyen a Duna maga. És a mi életünkben is így van ez, hogy vannak olyan események, vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan körülmények, amelyek ilyen hullámokat vetnek, mert egészen felbordolják az életünket, egészen megváltoztatják a képét, úgy tűnik, mintha minden változna hirtelen az életünkben, és ebből a felszíni hullámzásból sokat látnak azok, akik körülöttünk élnek. Ebből nagyon-nagyon sokat látnak és tapasztalnak, de ezek alatt a felszíni hullámzások alatt ott a mélyben, akik mi vagyunk igazából, ami életünk, az jelenti tulajdonképpen azt, amire amivel az Isten foglalkozni akar, amire hív bennünket, hogy mi is foglalkozzunk ezzel. Hogy persze nagyon-nagyon fontosak a lakhatási körülményünk, az anyagi helyzetünk, az egészségünk is fontos, a munkánk is fontos, de az Isten azt akarja, hogy ezeken keresztül érkezzünk meg még közelebb önmagunkhoz, igazán önmagunkhoz, az életünk lényegéhez, és ezt csak csendben lehet megtenni. Most egy olyan korban élünk, ami nem csendes, meg most egy olyan korban élünk, ami a mi életünknek a felszínét borzolja. Rengeteg minden változik. Változnak a munkahelyek, a lakhelyek, az orvosok, a tanárok, a szomszédok, a barátok, a házastársak, a gyerekek, a szülők is. Egyszerűen minden változik körülöttünk. Sajnos nekünk egy olyan életadatot, amiben igazából nincsenek látszólag, nincsenek ilyen fix pontok. Nagyon nem tudunk, nem merünk igazából ilyen fix pontokat megnevezni az életünkben, mert azt érezzük, hogy hát lehet, hogy ma még így van, de holnap már ki tudja, hogy mi lesz. Képzeljük el, hogy nem olyan régen volt a gyülekezetünkben egy 50 éves házassági évforduló, és a vasárnap ünnepeltük, és előtte pár nappal jött a Juliska néni, a feleség, és hát mondta, hogy most fogják ünnepelni az 50. házassági évfordulót, beszéltünk egy kicsit a házasságukról, és mondta, hogy és egy nagyon jó házasság, és sok mindent végig küzdöttek, egymáshoz igazodtak, és olyan érdekes volt, többször is megjegyezte ez a néni, aki 50 éve él a férjével, szeretetben, tiszteletben, békességben, többször is megjegyezte, hogy hát most megünnepeljük az 50. házassági évfordulónkat, és aztán nem tudjuk, hogy mi lesz. És ezt így többször is mondta, és hát jól ismerem őket, tehát tudtam, hogy nem arról van szó, hogy igazából gyűlölik egymást, és lehet, hogy már hétfőtől nem fognak tudni együtt élni. És azt mondjuk, amikor már háromszor is elmondta, akkor így kérdeztem, hogy mi is fájni, mire gondol, hogy ezután mi lesz. Hát ebben a korban, meg ennyi év után azért nem nagyon szokott házastársak személyében azért változás beállni.